Kérjük imádságban is, Urunkat, hogy árassza ki szent lelkét ránk, közénk. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, ezért az újabb napért. Áldunk és magasztalunk azért, hogy megőriztél bennünket a tegnapi napon is, az éjszakai túrákon is. Áldunk és magasztalunk azért, hogy teremtett világodra rá lehetett csodálkozni, így még a sötétben is. Köszönjük, hogy még mindebben is a te gazdagságodat szemlélhetjük. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy most ide hívtál bennünket a házadba, hogy igéddel hívtál bennünket, hogy te akarsz szólni hozzánk. Köszönjük, hogy mi is válaszolhatunk. Köszönjük, hogy beszélgethetünk veled, és kérünk is, csendesítsd el a szívünket. Hiszen annyi mindent átélhettünk már csak most itt ez alatt a pár nap alatt. Köszönjük neked a beszélgetéseket, és köszönjük mindazokat a gondolatokat is, amelyek talán most még inkább zakatolnak bennünk, de arra kérünk, hogy ezek is úgy ülepedhessenek le, ahogyan azt te akarod, hogy a szerinted való lényeg maradhasson meg. Kérünk téged, maradj velünk áldásoddal ezen a mai napon is. Ámen. Hallgassuk meg hetünk alapigéjét most is, tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. fejezetéből hangzik hozzánk Isten igéje a 19. verstől a következőképpen. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett, és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította minnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Mivel derék ember volt, telve szent lélekkel és hittel, és igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás azután elment Tázuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokasságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Ezekben a napokban proféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókiába. Előállt egyikük, név szerint Agabosz, és a lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Claudius idejében. A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet előjáróihoz. Előttünk van újra a kép, amely ábrázolja, hogy mi is a keresztény ember, illetve a keresztény közösség küldetése. És most már így, hogy a hétvégére értünk, könnyű kitalálni, hogy melyik van még hátra, és melyikről kell még szólnunk ezen a mai napon, hiszen volt szó a magasztalásról, volt szó a tanítványképzésről, volt szó a közösségről, az evangelizálásról, maradt hát hátra a szolgálat. Szolgálat. Mit is értünk szolgálat alatt? Használjuk ezt a szót igazából a hétköznapokban is, de nyilván nekünk azt kell megnézni, hogy Isten igéje mit tanít erről. Azt olvashatjuk, hogy Isten különböző lelki ajándékokat ad az ő gyermekeinek azért, hogy ezekkel a lelki ajándékokkal szolgálhasson az ember, tehát így tevékenykedhessen az ember a gyülekezet épülésére. A gyülekezet épülésére is, de aztán együtt, mint a gyülekezet, szolgáljunk, tehát tevékenykedjünk a világ, a körülöttünk élő emberek javára, épülésére is. Amikor szolgálatról beszélünk, akkor igazából egy másik fogalom is úgy ide kívánkozik, mert hogy ez a két fogalom elég közel áll egymáshoz, és én röviden most ezen a ma délelőttön, illetve hát ezen a mostani bevezetőn kicsit ezt szeretném idehozni, hogy mi is a hasonlóság, és mi is a különbség e két fogalom mögött, között, illetve hogy mi áll a két fogalom mögött. És ez a másik kifejezés a szereplés. Tehát szolgálat, illetve szereplés. Gondolom, hogy így mindegyikünk már érzi azt, hogy sok hasonlóság van a kettő között. Sok hasonlóság, de van különbség is. És akkor most vegyük ezeket egy kicsit sorba. A szereplésnél igazából arról van szó leginkább, hogy ott valami alkalmi közönség áll össze. Most gondolhatunk akár politikai szereplésre, akár egy nagy gyűlésre, vagy gondolhatunk színházi előadásokra, vagy koncertekre, alkalmi közönség. Pillanatnyi céllal jöttek össze, lehetne ezt így is mondani, hiszen azért mennek oda az emberek, hogy azt a konkrét darabot mondjuk a színházban megtekintsék, vagy azt a zeneművet meghallgassák. Alkalmi közönség. A szolgálat viszont közösséget takar. Olyan közösséget, amely közösséget az Isten lelke hoz létre, vagy legalábbis ezt szeretnénk, hogy az Isten lelke munkálkodva bennünk és közöttünk kapcsoljon valóban össze bennünket, ahogy szoktuk a jól ismert énekkel is énekelni, hogy a szívünk összeforjon és egyé lehessünk. Aztán a szereplésben kicsit az is ott van, hogy azok, akik így módon lépnek föl, magukhoz akarják vonzani az embereket. A szolgálatban viszont arról van szó, hogy Jézus Krisztushoz szeretnénk embereket elsegíteni. Pál apostol, amikor az efézusi gyülekezet vezetőihez, presbitereihez szól, akkor nekik mondja azt többek között, hogy nem csak körülöttetek vannak farkasok, akik megtámadnak majd benneteket, akik a károtokat okozhatják, hanem közöttetek is vannak farkasok, és így folytatja, kiderül, hogy miért nevezi őket farkasoknak, akik magukhoz vonzzák a tanítványokat. Magukhoz. Holott a szolgálatban arról van szó, hogy Jézus Krisztushoz segítsük, Jézus Krisztushoz vonzzuk oda a szeretetünkkel, az életünkkel az embereket. A következő, hogy a szereplésben kicsit ott van a népszerűségre való törekvés, ami egy bizonyos határig nyilván rendjén való, de nekünk tisztán kell látnunk azt, hogy a szolgálatban nem erről van szó, hanem a szolgálatban arról van szó, és most vissza lehet kanyarodni a legelsőhöz, magasztalás, hogy az Isten dicsőségére legyünk. Tehát Nekünk úgy kell a szolgálatunkat végeznünk, és akkor szolgálat igazából az, amit teszünk, hogyha a szolgálatunk által is Istent, az Úr Jézus Krisztust mutatjuk fel, ő kerülhet a középpontba, és nem mi az emberek, akik a szolgálatot végezzük, állunk ott a középpontban. Keresztelő Jánosra érdemes itt nekünk az evangéliumokból gondolnunk, arra a Keresztelő Jánosra, aki az Úr Jézus Krisztusnak az útkészítője volt, és aki nem kereste a népszerűséget, ez egyértelműen kiderül a róla szóló tudósításokból, nem Jeruzsálem piacán állt ki az emberek elé, hanem azt olvassuk róla, hogy a Jordán folyó partján tanított, meg aztán majd a Jordán folyóban keresztelt, tehát kiment a Jordán folyóhoz, mégis mentek hozzá emberek, sokaság ment hozzá. És aztán arról is olvasunk, hogy megjelent az Úr Jézus Krisztus maga, és amikor Jézus Krisztus is megjelent, és Jézus Krisztust is elkezdték követni emberek, akkor a János tanítványai között voltak olyanok, akik úgy érezték, hogy mi most elveszítjük a népszerűségünket. És akkor oda mentek Keresztelő Jánoshoz, és elkezdték mondani neki, hogy nem látod, nem veszed észre, hogy mi történik? Hát most már nem utánunk jönnek az emberek. Most már nem ide jönnek, és nem téged hallgatnak, hanem most már Jézus Krisztushoz mennek. És milyen csodálatos az, hogy Keresztelő János ekkor hátra tudott lépni. Jó pár lépést meg tudott tenni, annyit, amennyit szükséges volt hátrafelé, és azt mondta, hogy igen, hát neki, vagyis Jézus Krisztusnak kell növekednie, nekem pedig kisebbé lennem. Hát az én feladatom az útkészítés volt. Én a vőlegénynek a barátja vagyok. Gondoljunk vissza, hogy ezt a képet is használja ott. A vőlegény az Úr Jézus Krisztus, az őt követők, az ő szavát hallgatók, vagy lehetne azt mondani most már, hogyha későbbi időkre gondolunk, hogy az egyház pedig az ő népe. És Keresztelő János akkor ott abban a szituációban a vőlegény barátja volt. És azt mondja Keresztelő János, hogy én a vőlegény barátjaként az én küldetésemet elvégeztem, amit rám bízott az Isten. Azt én teljesítettem, hát én csak útkészítő voltam. Nekem kisebbé kell lennem, és most már Jézus Krisztus álljon ott középen, és őt találhassák meg az emberek. Hiszen ez volt a feladatom, én rámutattam, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Nem én veszem el a világ bűneit, hanem az, akinek az útkészítője lehettem, és én meg arra sem vagyok méltó, hogy a sarulya szíját megoldjam. Nem törekedett népszerűségre Keresztelő János. És aztán nála is láthatjuk, de hogyha a Szentírás alakjaira gondolunk, akkor felfedezhetjük a következő különbséget is, hogy nem a maguk hasznát keresték. Akik szerepelnek, azok a maguk hasznát keresik, és ez is egy bizonyos határig nyilván rendben van. Hát akár most még, ha a politikusokra gondolunk is, de az előadó művészekre gondolunk is. Hát nyilván nagyon sok időt és energiát belefektetnek abba, hogy aztán, amikor odaállnak a közönség elé, akkor valóban csodálatosan hangozhasson az a zenemű, vagy úgy tudják előadni azt a színházi művet. És nyilván nekik is meg kell élni valamiből. Tehát bizonyos határig rendben van, és érezzük, hogy nyilván vannak ilyenfajta szereplések. de a Biblia szerinti szolgálat, az evangélium szerinti szolgálat, az arról szól, hogy elsősorban nem a magam hasznát keresem, hanem a többieknek a javát és hasznát munkálom. Aztán, ami még nagyon-nagyon fontos különbség, hogy a szereplés az általában csak átmeneti dolog, egy bizonyos ideig tartó, míg a szolgálat, mármint az evangélium szerinti szolgálat, az Úrnak a szolgálata, az igazából életforma. És ezt láthatjuk itt a felolvasott ige szakaszunkban is, hogyha Barnabásra gondolunk is, életforma. Vagy ha gondolunk erre a gyülekezetre, amely gyülekezetről megállapították, hogy ők nem csak emlegetik az Úr Jézus Krisztus nevét, hanem valóban úgy is élnek, ahogyan azt Jézus Krisztus tanította. Tényleg krisztusiak, Krisztushoz tartozók. És úgy szolgálnak, úgy szolgáltak, itt olvastuk, hogy amikor éhénység támadt, akkor megindult a szívük a bajba jutottakon. Ez is egyfajta szolgálat. De mindezt úgy élték meg, hogy nem csak úgy időnként felbuzdulunk és valamit teszünk, hanem az Úrnak való szolgálat az életforma. És lehetne még biztos tovább folytatni a sort, szóval érezhetjük azt, hogy sok a hasonlóság, de azért van egy lényegi különbség. És erre a lényegi különbségre szeretnék így befejezésül rámutatni. A lényegi különbség az a lelkiség. Hogy milyen lelkülettel. Vagy úgy is megfogalmazhatnánk ezt, hogy milyen indulattal teszem. És amikor az indulat szót használom, akkor a csodálatos Krisztus himnuszra gondolok, amelyet a Filippi 2-ből olvashatunk. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ez az indulat, legyen bennetek. És az igazi szolgálat az ilyen szolgálat. Amikor a krisztusi indulattal, a krisztusi alázattal teszünk valamit, olyan jó lenne, hogyha mi is ilyen szolgálóivá válhatnánk egyre jobban a mi Urunknak, hogy valóban ez az indulat, a krisztusi indulat lenne bennünk, és ez indítana bennünket a szolgálatra. Adjunk hálát most imádságban azért, hogy nekünk ilyen Urunk van, aki ő maga szolgálni jött, aki megalázta magát, és kérjük, hogy mi is szolgálhassuk őt. Áldunk és magasztalunk Urunk Jézus Krisztus azért, hogy te nem csak mondtad, hogy szolgálni jöttél, hanem valóban az egész életed szolgálat volt, és a halálod is szolgálat volt. Értünk történt, miattunk történt, helyettünk történt. Urunk, igazából szavakat se nagyon lehetne találni, hogyha teljes mértékben át tudnánk érezni, élni, hogy mit is cselekedtél te értünk. Hogyha igazán fölfoghatnánk, és igazán rá tudnánk csodálkozni a te lényedre, arra, aki vagy. Úgy szeretnénk, Urunk, hogyha szent lelkeddel még jobban betöltenél bennünket, hogy valóban ez az indulat, ez a lelkiség lehessen jellemző ránk is, és így tudjunk szolgálni. Bárcsak ki tudnánk tárni a szívünket egészen előtted, és bárcsak készek lennénk arra, hogy te ezt munkálhast bennünk. És így tudnánk szolgálni egymásnak is, gyülekezetben is, de így tudnánk szolgálni a világ felé is, a te alázatos eszközeidként. Kérünk, vezess ebben, te adj ehhez nekünk erőt, te munkáld bennünk a kitartást. Ámen. És most még, hogyha most megnézhetnénk a következő képet, így befejezésül itt a hétnek a végén. Ez a kép egy kicsit másképpen, de tulajdonképpen összefoglalja nekünk mindazt, amiről itt a héten szó volt. A tanítványátétel folyamata, a misszió. A legfelső az a világot ábrázolja. A világban élünk. És úgy is kezdjük az életünket, hogy a világ szerint gondolkozunk, és a világ céljait követjük, meg úgy egyáltalán jellemző értékrend. Azzal kezdjük el általában az életünket, nyilván ez kicsit függ a neveltetésünktől is. És aztán következhet az, hogy találkozunk az Úr Jézus Krisztussal, benne az élő Istennel, és hogyha rábízzuk az életünket, akkor elkezdődik egy új élet, de ehhez szükség van az evangélium, az ige hallgatására. Tehát ott van, hogy evangélizálás az evangélium, és így válhatunk hívőkké. Illetve hát a mi feladatunk is ez, ha már az Isten kegyelméből tényleg hívők lehetünk, hogy másokat is ebben segítsük, tehát ezért kell hirdetni az evangéliumot. Aztán a következő, ami itt így van megfogalmazva, hogy megalapozás, ismeretben, hitben, engedelmességben. Hogy igazán tanítványok lehessünk, ugye itt van nagyon nagy szerepe a tanításnak, amiről szintén volt szó a héten. Aztán tanítványként felkészülhetünk már a szolgálatra is, ugye a következő itt, hogy felkészítés a szolgálatra, hogy munkatársakká is válhassunk. Tehát, hogy ki megtalálhassa a helyét a gyülekezetben, ki fölismerje, hogy mi az a lelki ajándék, amit Istentől kapott, megértse, hogy ezt a lelki ajándékot hogyan, milyen szolgálatban tudja használni, és mint munkatárs is már ott lehessen a gyülekezetben. És aztán jön ugye a kiküldés, ajándékok, elhívás, hogy visszaérkezünk tulajdonképpen a világhoz, hiszen azért van az egyház, hogy szolgáljon a világban, a világ felé. Tehát láthatjuk most már így egyben ezt az egész folyamatot, hogy hogyan lehet odáig eljutni, hogy tanúkként visszük ki az evangéliumot, illetve az Isten szeretetét megmutatjuk különböző szolgálatokban is, kint a világban. És a következő az, amikor már ezt az egész folyamatot így átlátjuk, és legfőképpen, ha már részesei vagyunk, benne vagyunk, és bennünk is, velünk is történik, hogy fölismerhessük azt, hogy mit is jelent ez már utána a saját gyülekezetünkben, tehát, hogy milyen konkrét teendőink vannak nekünk, hogy milyen alkalmakat, milyen programokat tervezzünk, szervezzünk annak érdekében, hogy mindez folyamatosan történhessen a gyülekezetünkben. Ugye azzal kezdtük a hetet, hogy egészséges gyülekezet szeretnénk lenni. Hát az egészséges gyülekezet az valahogy így néz ki, hogy mindennek úgy egyensúlyban kéne lennie. Tehát folyamatosan oda kellene figyelnünk arra, hogy mindegyik, úgy, ahogyan az Isten akarja, történjen a gyülekezetben. Egyik se szoruljon ki, vagy kerüljön háttérbe. És így fogalmazhatjuk mi meg most igazából a saját küldetés nyilatkozatunkat, hogy akkor nekünk most konkrét módon is mit kell tenni annak érdekében, hogy tényleg így betölthessük a mi küldetésünket. Nos, hát a csoportos beszélgetésekben most még erről lehet szó, illetve ennek lehet valamennyire legalábbis a végére érni, reméljük, hogy aztán összegezni tudjuk. Azt szeretnénk, hogy délután 17:30-ra mindenki jöjjön majd ide vissza a templomba, és akkor a csoportok, a felnőtt csoportok, akik így ezt végig gondolták és erről beszélgettek, röviden néhány mondatban összegzik azt, amire eljutottak. Mondhatnám azt is, hogy egyfajta küldetés nyilatkozatot készítünk, és akkor ezeket a küldetés nyilatkozatokat összetesszük, és hát ebből születik, kellene majd megszületnie a gyülekezetünk küldetés nyilatkozatának. Hát sok bölcsességet mindnyájunknak hozzá még a ma délelőtre.